Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének első előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Máté Zsuzsanna, művészetfilozófus és irodalmár, 1961-ben született Kalocsán. 1984-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar népművelés szakos kitüntetéses, párhuzamos nappali képzésben, 1985-ben a József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szakos középiskolai tanári diplomát, valamint 1989-ben szintén a bölcsészkaron filozófia szakos kitüntetéses diplomát kapott. 1990-ben filozófiából doktorált a József Attila Tudományegyetemen, majd 1996-ban az MTA doktori tanácsa filozófiai tudomány kandidátusa minősítést nyerte el. Szakterülete a művészetfilozófia. A Debreceni Egyetemen 2006-ban habilitált irodalomtudományból. 1988-tól oktat az STE JGPK jogelődjén, először társadalomelméleti tanszéken, 1990-től a Magyar Irodalom Tanszéken, 1999-től főiskolai tanárként. Ezutóbbin irodalomelméleti, történeti és irodalomesztétikai kurzusokat tartott. A Magyar Irodalom Tanszék megszüntetésekor 2007-ben a Felnőttképzési Intézetbe helyezték, ahol kultúrfilozófiai és kulturelméleti kurzusokat oktatott. Majd 2013-tól a Művészeti Intézetbe, ahol jelenleg különböző művészetelméleti kurzusokat tart. 2014-ben létrehozta az STE JGPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészet Közvetítő Szakkollégiumát. 2007-től 2013-ig az STE Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola törzstagja. Jelenleg témavezető, egy PhD hallgatója fokozatot szerzett társ témavezetésben. A Filozófiai Doktori Iskola kultúrfilozófiai és kultúraelméleti alapprogramjának kidolgozója, itt és a művészetfilozófiai programban vannak meghirdetett kutatási irányai. Több tudományos fokozat megszerzésében közreműködött opponensként és bírálóbizottsági tagként. Több mint 50 konferencián szerepelt előadóként, ebből a nemzetközi konferenciák száma 20. Kutatási területei: a magyar művészet filozófiai és esztétikai gondolkodás története, a filozófia és az irodalom, a filozófia és a művészet viszonyrendszere, a 19. és a 20. századi művészet filozófiák és kultúrfilozófiák, valamint az esztétika, az irodalom esztétika befogadás és hatás elméletei, és a képzőművészet megértés elméleti problémakörei. Tagja a Nemzetközi Magyarságtudomány Társaságnak, a Magyar Filozófiai Társaságnak és a Madács Irodalmi Társaságnak. Ez utóbbinak 2012-től alelnöke és a társaság által kidolgozott 7 konferenciakötet társszerkesztője. 2010-ben Madács díjat kapott. Felkérem dr. Máté Zsuzsanna professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Kedves közönség, kedves hallgatók, tisztelt és kedves kollégák! Előadásom első részében Madács életbölcsességének és alkotási folyamatának néhány jellegzetességéről szólok. Majd az Ember tragédiája című drámai költemény életbölcseletének fő elveiről, középpontban az és mégis küzdés filozofikumával és annak hermeneutikai feltölthetőségével. Végül az Ember tragédiája hatástörténetéről. De először néhány szót bevezetésképpen arról, mi történt 150 évvel ezelőtt az Alsószlegovai kastélyban. 1864. augusztusában Madács Imre levelet kapott Rákóczi Jánostól, aki figyelmeztette ebben a levélben, hogy a váltója lejárt. Arról a Rákóczi Jánosról van szó 64-ben, aki Kossuth Lajos titkára volt, és mint szabadságharcost halálra ítéltek. és 15 év elteltével a kor változásait is tükrözve takarék pénztári tisztviselő lett a valahai szabadságharcos. Tudjuk, hogy Madács megmentett, bújtatta Rákóczi Jánost, és életét ő mentette meg, és sajnos magát a megmentőt börtönözték be. 52. augusztusától 1853. május 7-ig volt börtönben, illetve augusztus 20-ig Pesten vizsgálati fogság alatt. Itt a börtönben valószínűsíthetően itt írta meg az ember tragédiája leges-leges-legelső változatát Lucifer címmel. Péteri Károly emlékiratából idézek, Madács szavait idézte fel, egy közösen utaztak 1861-ben az országgyűlésről, és állítólag akkor mesélte el Madács a következőket. Egy krétadarabot vettem észre az asztalom alatt. Valószínűleg a börtönőr rejtette el, mikor a reggelimet behozta. Mintha egy jótékony szellemsugár világította volna meg börtönömet és sötét kedélyemet. Tervem abban a percben kész volt. Írni, dolgozni fogok, susogám magamban, kedélyem szórakoztatására. A terv rögtön tetté lőn. A fenyőasztal lett pergamenem. Ekkor kezdtem hozzá az ember tragédiájához. Először a Lucifer nevet adtam ennek a műnek. Ez a munkám vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, de semmi esetre sem közönséges. Hogy valójában így történt-e pontosan, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy a tragédiában nagyon sok szállóige van, aforizmává vált szállóige, szentencia, és joggal feltételezhető, hogy Madács valóban a börtönben gondolta ezeket végig, és a fenyőasztal volt a pergamenje, emlékezetébe véste, és majd 7 év múlva papírra vetette. 1864. szeptember legvégére Madács már ágyban fekvő beteg volt, 16 éves fiát Aladárt Pestre küldte az iskola kezdésre, megérkezett beteg ágyához két barátja, Szontág Pál és Veres Gyula, valamint Huszár Anna is visszaérkezett Pestről, aki a gyerekeket kísérte. Huszár Anna leveléből idézek Madács utolsó napjáról, amelyet Aladárnak, a fiúnak írt. De atyát szegény még egy nap is sokszor beleszólt a társalgásba, mert mind ott ültünk, s oly nyugodtan várta végperceit, csak a mindig nagyobb fuldoklás volt nékie kínos. Kedden igen meg volt változva. Ekkor mondta szegény, ugye édesmamám, sem szegény atyám, sem Pali nem szenvedett annyit, mint én. Vacsor előtt Szontág megkérdezte, nem kívánna egy ónni, mire ő fejével intett, hogy igen. Eljött divacs, így szegény fényolt szájban meggyont és megáldozott. Az utolsó kenetét is fölvette a legnyugodtabban, s midőn divat kiment, a két lánykát ágyához térdelve megáldotta. Miután meggyont, mondtam nékie, hogy most van a krízis, hisz Péceli ezt mind megmondta előre. Mire? Ő mosolyogva mondta. Hiszen a halál az semmi, abban nincs semmi. De ez a fuldoklás, s mellére tette kezét. Ha még pár nap tartana, lehetetlen kiállni. Mink lefeküdtünk, de nagymama és András mellette voltak. Éjjel egy óratájban még 5 szemszőlőt evett, s 1:30-kor nagymama kezét csókolta, hátravetette fejét, s meghalt. Madács Imre 1864. október 5-én szerdán hunyt el. 1936 óta az alsószegovai kastély pakjában található, látható Rigele Alajos 3,6 méter magas Ádám bronz szobra, egy 3,2 méter magas fehér oszlop tetején állva, és alatta van a kripta, amelyben Madács Imre és családtagjai nyugszanak. Rigele Alajos, a pozsonyi szobrász, a művészi kivitelezésről így írt. Mozgalmas drapériát gondolok, mely a test nyugodt ívelésével már szimbolikusan is ellentétben áll. Sok vágyakozást igyekeztem belevinni, és azt hiszem, ez sikerült is. Szimbolikusan is legszebb megoldás az, mely azt mutatja, hogy az ember égbe vágyó lelke Madács sírjából emelkedik ki. Ez a hatalmas méretű monumentális szobor egyben jelzi Madács egyik legfontosabb élet bölcseleti elvét, mégpedig azt, hogy az ember egyszerre anyagi, biológiai és természeti lény, ezt jelképezi a drapéria, ezt jelképezi a leomló lepel, ami egyébként a szobornak egy statikai támaszt is ad, és egyszerre szellemi, lelki, spirituális, az ég felé, a felfelé vágyakozó lény, mégis ez utóbbi a szelleminek a dominanciájával. Madács életbölcsességének és alkotási folyamatának néhány jellegzetességéről szólva, először az aforizmáról. Az aforizma régi múltra visszatekintő műfaj, valamely életbölcsességet, igazságot, elmészséget kifejező tömör, szellemes mondás. Ilyen aforizmákkal mindennapi eszközünkön, amit most is használok, számítógépen, interneten, különböző honlapokon, közösségi portálokon, számtalan aforizmával találkozhatunk. ismert és ismeretlen szerzők citálják a különböző életbölcsességeket, így a józan bölcs életfelfogást, magatartást kifejező mondatokat. Citálják íróktól, költőktől, filozófusoktól, közéleti személyiségektől, és egyre több anonim szerző aforizmája kering a világhálón. Egyet hoztam példaként a valóságról napjainkban. Nagyház, kis család, több tanulás, kevesebb józan ész, fejlett orvostudomány, rossz egészségi állapot, magas IQ, kevés érzelem, sok tudás, kevés bölcsesség, rengeteg ember, kevés emberség. Már az ókorban népszerű volt a műfaj, a preszokratikus filozófusok gondolatainak a többsége ilyen aforisztikus formában maradt meg, az Ószövetségben is számtalan aforizmát olvashatunk, Homérosznál, korábban még a sumér költészetnél is. 1547-ben Rotterdami Erasmus kapcsolatoknak a névadója, volt az első, aki az első aforizma gyűjteményt összeállította, majd később a 17. században Montaigne és Pascal tökéletesítette ezt a műfajt, majd a 18. században Montesquieu, Voltaire, Diderot, 18. és 19. század határán pedig Schelling, Schlegel, illetve Novalis, tehát a német jénai romantikusok. Madács is kedvelte az aforizmákat, sőt, ő maga alkotott is számtalan aforizmást, olyannyira, hogy az aforisztikus kifejezés mesterének bizonyult, Szegedi Masszák Mihály utókori értékelését idéztem. Bérci Károly, aki Madácsnak a barátja volt, és ugyanakkor az írói hagyatékának a gondozója, valamint első életrajzírója is, szembesült az úgynevezett használható anyagszerekkel, Madács így nevezte a saját maga céduláit, jegyzeteit, töredékben maradt műveit, és szembesült nem csak a hatalmas írói hagyatékkal, hanem egyben az alkotói folyamatnak a módszerével is. Ezzel kapcsolatosan idézném szavait. Erős hitem, hogy ő mindig irónnal vagy tollal kezében olvasott. Egyetlen eszmét sem bízott az emlékezett táblájára, hanem papírszeretre. És ezt az illető papírcsomagba tette, mint a méh építette a sejteket, és hordta ezekben naponként a mézet. Hány ilyen csomagot találtam írományai között, teleírva az ismeret minden neméből vett, és saját elvonó észrevételekkel kísért jegyzetekkel. Egy csomag itt filozófia, egy másik dramaturgia, ez biblia, ez mítosz, ez életírás, az történelem, ez politika, az költészet, ez kivonatok a Corpus Jurisból, az zenészet, és így tovább. Nyilvánvaló, hogy folyvás sokfélivel foglalatoskodott. Se tárgyhalmaz, látszólagos cél nélkül, gyűlt és gyűlt, de a naplót pótoló reflexiók időnként felfeltüdendeznek egy vagy más művében. Madács Imrének a korban jelentősnek számító hatalmas könyvtára volt, körülbelül 1500 kötetre tehető. Az 1915-ös leltár szerint már csak 1084-et találtak benne. A német kötetek száma körülbelül 700 volt, a magyaroké 100 fölött, a franciáké 100 fölött, ezen kívül jelentős mennyiségben görög, latin, angol nyelvű irodalom, és csak megemlítem érdekességként, 18 arab nyelvű kötetet is leltároztak. Tematikájukban politika, filozófia, szépirodalom, társadalom, tudományoknak a kezdetlegesebb változatai, a nagyapjától, Madács Gáspártól örökölt szabadkőműves iratok, valamint néhány ezoterikus könyv is. 6 nyelven beszélt, írt és olvasott, franciául és németül gyermekkorában tanult meg, majd gimnazistaként görögül és latinul, később angolul, illetve környezeté révén pedig a szlovákot is beszélte. Ebből a használható anyagszer mennyiségből, ebből az óriási hagyatékból 1942-re már csak 272 cédula maradt fönn. 1942-ben jelent meg Halász Gábornak Madács összes kiadványai. És ezekből a töredékes cédulákról idézek, ezek többnyire drámatöredékek. A drámatöredékek esetében nem cselekményvázatokat találunk, nem is dialógusokat találunk, hanem többnyire aforizmákat. Tehát mutatja azt, hogy az alkotási folyamat Madácsnál a szellemes mondások köré tömörült, és utána gondolta végig. Néhány ilyen aforizmát, amely ismeretlennek számít. Hatalmas vagy erény, hogy a rossz is erényes akar lenni, más névre keresztelik a bűnt. És a kőnek nem dicsőség, melyen egy nagy ember bukik. Kényelemben jónak maradni? Nem mesterség. Magyarnak lámpája van, de olaja nincs. Ha nem szerethetek semmit, gyűlöletre keresek tárgyat. Ha nagyszerű vétkeitek volnának, azok is szépek, de az aprók utálatosak. Magány keresd, emberek közé menj. A bájt mindig a lepel adja. Szép az, amit saját világunkba asszimilálni vágyunk. Madács alkotta aforizmákat, folytathatjuk a tragédiából is, valamennyi Lucifer mondata, és azt hiszem, mindannyiunk számára ismerős. Madács életbölcsességének és alkotási folyamatának néhány jellegzetességét folytatva, ha arra gondolunk, hogy vajon kiszámít életbölcsnek, hiszen az mindenképpen életbölcsnek számít, aki ilyen aforizmákat ír. De hogyha arra gondolunk, hogy kiszámít életbölcsnek, akkor valószínűsíthetően a sokat tapasztalt emberre gondolunk, aki józan életfelfogását életével teszi hitelessé, és tanácsok formájában ezt meg is osztja ezt a tapasztalatot embertársaival. Hasonlóképpen gondolkodik Jacques Derrida is, a kortárs francia filozófus, aki 10 éve halt meg, és az irodalom tudományra is jelentős hatással bírt. Szerinte az élet élni tudásának a bölcsessége a tapasztalattal szerezhető meg, és semmire sincs nagyobb szükségünk, mint erre a bölcsességre. Megtanulni élni nem, de a tapasztalat maga, tehát a magami és másoké is. Ha ez a teendő megtanulni élni, csak az élet és a halál között kerülhet rá sor. Sem egyedül az életben, sem egyedül a halálban. Élet és halál köztes szférájában kell az embernek másként élni, és jobban. Nem jobban, igazabban. Derrida, mintha újra értelmezné Heideggert. Azt a Heideggert, aki fél évszázaddal korábban a Lét és idő című művében a következőképpen gondolta az élet egészében való megértését, mégpedig szerinte a halálhoz való előre futásban tudjuk. Mivel a jelen való lét, mindennapi életünk nem képes arra, hogy befejezett egész lét legyen. De a halálhoz viszonyuló életként egész lenni tudásának szerkezete mégis megmutatkozik. Természetesen tovább citálhatnánk még a 20. századi egzisztencialista filozófusokat, vagy éppen a 19. század második felének életfilozófusait, így például Kierkegaardot, de nézzük Madács esetében. A Madács monográfusok, Horváth Károly, Kerényi Ferenc, többnyire kiemelik azt, hogy Madács meglehetősen az élet élmény anyag tapasztalatnak meglehetősen hiában volt. Miért? Mert hogy gyenge fizikuma volt, sokat betegeskedett, keveset utazott, legtávolabbra éppen Szegedre jutott 1950. februárjában, tragikusan megölt Mária nővérének a hagyatékát, itt azonosította. Ugyanakkor egy dologra nem gondolnak, kivéve Barta János szellemtörténészt és irodalomtörténészt, az 1942-es Madács monográfia megíróját, hogy maga a halál közeliség tapasztalata, egyfajta folytonos betegeskedés is bizony idézőjelbe téve gazdagítja, bölcsebbé teszi az embert. 15 éves, amikor így ír anyjának. Mutatja úgy is mellem s egészségem, hogy nem oly igen hosszú lesz a földi pálya. 20 éves, amikor ezt írja Szonták Pálnak, barátjának. Az élet rövid, a halálra sokat nem adok. Ha van örök lét, akkor éppen rövid határidő a halál, ha nincs, annál rosszabb. Betegeskedése például megyei tisztségviselői pályafutását is megakadályozta. Házasságát 45-ben kissé halasztani kellett. A szabadságharcban nem vehetett részt ezért tevékenyen. 54-ben válásának időszaka alatt is folyamatosan betegeskedett, illetve életének utolsó 2 évét szintén ez a folytonos betegeskedés jellemzi. Olyannyira, hogy 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába választotta, székét személyesen nem tudta elfoglalni, és Bérci Károly tartotta meg helyette, olvasta fel helyette a székfoglaló értekezést, mégpedig a nőről, különösen esztétikai szempontból címűt. A halálhoz viszonyuló élet egy kettős alkotot erősített föl Madácsban. Egyrészt egy reflexív alkotot, alkotot, a széleskörű ismeretek tudatos gyűjtésére folyamatosan törekedett a történelem, filozófia, természettudományok, biblia, teológia és a politika területéről. Másrészt nagyon kedvelte az irodalmat, különösen a bölcseleti irodalmat, Kölcseit, Vörösmartit, Dantét, Milton, Shakespeare, Schillert, Goethét és Byront említhetjük meg. Valamint nagyon erős volt benne a kritikus beállítottság a valóság irányába, egy luciferi nézőpont, és az alkotásainak a alkotásaiban mindig ott van az élet megértésének a szándéka, az élet értelmének a keresése, ez pedig egy ádámi attitűd. Ezzel ellentétesen, romantikus módon az élet nyújtotta érzelmi és szellemi élményeket a legnagyobb intenzitással fogadta be, és a legnagyobb nyitottsággal. Ihletett, élményközpontú, romantikus elhivatottság tudattól vezérelve alkotott és írt. Szabályosan íróvá nevelte magát. Meg volt győződve arról, hogy a rövid életében a sors valami nagyra tartogatja őt. Mindez párosult, ez a hevült írásmód, türelmetlen írásmód, mindez párosult a műgond hiányával, és bizony a göcsörtös technikával, ezt ő nevezi így, 1861-ben Arany Jánoshoz írt levelében panaszkodik, hogy ez a göcsörtös technika, mint egyfajta végzet nehezedik rá, és nem tud tőle megszabadulni. Jelenics István korunk teológusa és irodalmára nagyon frappánsan jellemzi ezt a kettősséget. Lángelme, aki nem tud írni. A költészet mesterségbeli részét soha nem tanulta meg, és mégis hatalmas értékek kerültek ki a tolla alól. Szabálytalan ez a pályakép, Madácsot a tragédia országos hírűvítette, elismertétette, de mégiscsak egykönyvű szerző maradt az utókor számára. Viszonylag elismert a Mózes című drámája, amelyet 1966-ban Keresztúri Dezső dolgozott át, és 68-ban a Nemzeti Színház folyamatosan játszotta Sinkovics Imre nagyszerű szereplésével. Írói hagyatékban 300 vers, több más dráma, számtalan drámatöredék, sok-sok beszéd, cikkek, elbeszélések és különböző értekezések találhatóak. Madács meghalt, mielőtt gyönge irodalmi alkotások közt viselte volna az egyszer sikerült nagymű töviskoszorús csillogását, mondja róla Barta János irodalomtörténész monográfiájában. A halálhoz viszonyuló élet és alkotás egyrészt a tragédiát is befolyásolta, másrészt a liráját is, és bizony a 19. századi költőink közül senki sem adott olyan változatos tanatológiai körképet, mint éppen Madács. Ezt a halálhoz viszonyuló életet, mint költői attitűdöt csupán két strófával szemléltetném a Halál költészete című ciklusból. Ez a két strófa egyben jelzi azt is, hogy miért utasítja el az utókor, és miért adja csekély értékűnek a liráját, különösen a második verszak. Az első az nem. Idézem. Miben van oly nagyszerű költészet, rejtélyes mélység, mint benned halál? Ki ott lakol, hol a korlátos élet a végtelennel kezet fogva áll? Csodálja mi hát, hogy félénk madárként költészetem is messze menekül az utcának zajától, s megpihenni a csendes sírnak szent ormára ül. Tehát a gondolati mélységet egy konvencionális képpel sajnos nagyon sokszor úgymond semlegesíti. A tragédiában csak néhány példát hoznék a halálhoz viszonyuló élet értékeléséről. Egyrészt ez az értékelés lehet tragikus, azaz a képviselt eszme torzulása és elbukása miatt tragikusan bár, de mégis megerősíti a halál a leélt élet eszmei értelmét, mégpedig ebben a határhelyzetben. Miltiádész és Dantont hozhatom példaképpen. Zichy Mihály egyiptomi illusztrációja gyönyörűen elmeséli, hogy negatív vonatkozásban a halálhoz viszonyuló élet miképpen leplezi le a halálhoz való előrefutás az élet álértékeit. Hasonlóképpen Zichy Mihály illusztrációja elmeséli a római színház Hippia történetét, aki közvetlenül a határhelyzetében, tehát a határhelyzetében szembesül a valódi értékekkel és leélt életének álértékeivel. Ugyanezt történik meg végig a londoni haláltánc jelenet valamennyi szereplőjénél. És most a szállóigévé vált aforizmát, amit mindannyian ismerünk, hallgassuk meg az űrből a halálhoz viszonyuló életet.
És volt, hogy a magyar szó is hangozzon a nemzetközi űrállomásról, és ezért szeretnék egy néhány szót mondani az ember tragédiájából. A 13. jelenet a űrből hangzik, Ádám mondja a következőt. A cél voltakét mi is? A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja e küzdés maga. Azt hiszem, hogy ezek a szavak Madárstól nagyon fontosak voltak mindig, és nagyon fontosak lesznek a jövőben is. Mindenkit aki magyarul beszél, tiszta szívemből üdvözlöm a nemzetközi űrállomás fedélzetéről.
CsászSimonyi, magyar származású üzletembert, informatikus mérnököt, tudóst hallhattuk 2009-es márciusi rádióüzenet formájából az űrből. Átérve előadásom második gondolatmenetére, az ember tragédiája című drámai költemény életbölcseletének főbb elveiről lesz szó, középpontban az és mégis küzdés filozófikumával és annak hermeneutikai feltölthetőségével. Először néhány szót az életbölcseletről. Tudjuk, hogy a filozófia maga az életbölcselet disziplinája, hiszen már nevében is benne van a szófia, a bölcsesség. Az ókori görög filozófusok többségénél a bölcsesség, az életbölcsesség szeretete életforma is volt. A gondolat összhangban volt az élet praxisával. Azaz, úgy éltek, beszéltek, írtak, viselkedtek, ahogy gondolkodtak. Az ókori görög filozofálást a valóság ismerete mellett az élet értelmére irányuló kérdés és a jó életre, a boldog életre való törekvés is motiválta. Kanttól sajnos a filozófia és az életbölcsesség útjai egyre jobban szétváltak, és az életbölcsesség problematika marginalizálódott. Madács életidejében az életbölcsesség tematikája az irodalomban kapott helyet, a költészetben, a drámában, a drámai költeményekben és az egyre jobban kiteljesedő regényirodalomban. Egy rövid kitekintésképpen ez a tendencia a filozófiában egészen a 20. század utolsó harmadáig uralkodott, majd néhány filozófus újraélesztette az életbölcsesség tematikáját. Két iskolát irányzatét említenék meg, a filozófia mint életforma hagyományát, Pierre Hadot, a belső lelki béke, a belső szabadság megteremtése és a kozmikus tudat hármas pillérére helyezi felfogását. Mit jelent a kozmikus tudat? Egy nagy egészbe való belevetettség, és hogy ezt tudomásul venni, hogy egy nagy egésznek vagyunk a részei. A másik ilyen irányzat az életbölcsesség, mint életművészet gondolatát Foucault, illetve Wilhelm Schmidt képviseli. Kulcsfogalmai az ő felfogásuknak az önismeret, az önalakítás művészete, a törődés önmagunkkal elve. A mai filozófusok feladata egy francia kortárs filozófus és teológus Jean-Yves Le Loup szerint, idézem, nagyon megfontolandó, a tett és a szó, szó és gondolat, gondolat és lét közötti eltávolodás a nyugtalanság és baj, minden forrása önmagunk és a világ számára egyaránt. A filozófus sajátos feladata e távolság csökkentése. A Madách életbölcselet főbelveiről nagyon vázlatosan fogok szólni. Madách életidejében az életbölcsesség egyaránt kiszorult a metafizikus filozófiából, melynek Hegeli filozófia a csúcspontja, és egyaránt kiszorult az éppen lassan megerősödő pozitivista, antimetafizikus szándékú filozófiából is. A rövid életű hazai filozófiai irányzatok között egyet találunk, mégpedig az egyezményes filozófiát, mely fölvállalja ezt az életgyakorlati bölcseletet, ahogy ők nevezték, Szontág Gusztáv és Hetényi János, mégpedig véleményük szerint a természet élvezete, a művészet teremtése és a tudomány művelése azaz a filozófia feladata, hogy az élet szépítést szolgálja a görög bölcsek mintájára, de a korban, korukban, mindenek előtt az erkölcsi haladás végtelenül óhajthatóbb az értelmi haladásnál. Átérve Madács tragédiájára és annak filozófikus tematikájára csak hármat emelnék ki. Az egyik, hogy a tragédiát egy univerzalisztikus igényű világmagyarázat és világkritika jellemzi, a másik Ádám részéről egy fortonos értelemadás, és ezt meg is találja a küzdés filozófiájában, míg Lucifer vele ellentétesen az értelem hiányával érvel, hiszen az Úr által teremtett világról azt akarja bebizonyítani, hogy értelmetlen az Úr műve, és benne az ember, az emberiség élete is. És még egy tényezőt emelnék ki, az és mégis küzdés filozofikuma a 15. színben az erkölcsi haladást szolgálja. Azt, amit az Úr így fogalmaz meg, és biztosítva áll nagyság, serény. Ha a gondolati anyagnak a struktúráját, a filozófiai minőségét nézzük, akkor három gondolati horizonton fogalmazódnak meg valamennyi filozófiai problémára felvetett lehetséges válaszok. Mind a három megfogalmazódik, és a három hatványozott ellentétben áll egymással. Egyrészt egy metafizikus gondolati horizonton Ádám szólama, másrészt egy antimetafizikus gondolati horizonton ez Lucifer szólama. Ádám idealisztikusságával, eszme hitével, fejlődés elvűségével áll szemben mindig Lucifer racionalista, determinisztikus hideg tudása, és létrejön egy sajátos életgyakorlati bölcseleti vonal is, mégpedig ezt hordozza Éva pozitív alakváltozatai, Kepler és az Úr szólama a zárószínben. Néhány főbb életbölcseleti elvet emelnék ki, és rögtön a példákkal kezdeném. Rigele Alajosnak a Ádám szobránál már utáltam erre a madácsi életbölcseleti elvre, mégpedig arra, hogy az ember egyrészt, mint anyagi, természeti, biológiai lény, ezt folyamatosan Lucifer hangsúlyozza, ezzel szemben Ádám azt mondja, hogy spirituális, lelki, érzelmi és a magasabb létszféra felé irányuló lény, ez a kettő vagy-vagy módon kizárólagosan szemben áll, egészen az űrszínig, majd az utolsó színre megfogalmazódik egy életgyakorlati bölcseleti elv, amely azt mondja, hogy igen, az ember anyagi és szellemi lény, de a szelleminek a dominanciájával. Tehát a vagy-vagy kizárólagosságát az és-de reláció váltja fel. Hasonlóképpen strukturálódik a van és a legyen két világa. Lucifer hangsúlyozza a van világát, Ádám a legyen, a kell, az ollen világát. Ez a két világ kizárólagosan áll szemben egymással, míg a 15. színben az Úr Ádámnak való válaszában fogalmazza meg a kettőnek az átjárhatóságát, a kettőnek az egymás mellett létezését, mégpedig a magasabb világnak az érték dominanciájával. Idézem. Egy szózat zeng felét szünetlenül, mely visszaincs emel, csak azt kövesd, s ha teddús életed zajában elnémul ez égi szó, egy öngetnő, tisztább lelkülete az érdekek mocskától távolabb meghallja azt, s szíverén keresztül költészetté fog és dallá szűrődni. Tehát, ha van világban az égi szó elhalkul, a nő és a művészet, a költészet és a dal lesz a közvetítő, lesz az átjárhatóságot megteremtő. Hasonló struktúráltságot vehetünk észre a szabad akarat és a determináció között. Ádám szabad akarata szemben áll a luciferi determinizmussal. De a 15. szén végére megtörténik a kibékítés, mégpedig az angyalok karának éneke szerint. Azaz, van szabad választása az embernek, de ez mégis értékhierarchikusan egy transzcendens meghatározottságba helyezett szabad választás. Idézem. Szabadon bűns erény közt választhatni mély nagy eszme, s tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme. Végül negyedikként monizmus vagy dualizmus kizárólagossága, Isten az Úr vagy Isten és Lucifer kizárólagossága helyett az utolsó színre megszületik a monizmus, de monizmusban van helyezve a dualizmus. Tehát Istennek, az Úrnak szüksége van Luciferre, szüksége van Lucifernek a működésére, mindenségemben működjél tovább, hideg tudásod, dőretagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz, s eltántorítja bár az mit se tesz egy percre az embert majd, visszatér. De bűnhődésed végtelen lend, szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol, szép új nemesnek csírája lesz. Utalok röviden, könyvemre tavaly jelent meg, további részletezéseket találhatnak benne a különböző életbölcseleti, illetve filozófiai elvekről. És most átérnék az és mégis küzdés filozófikumára és annak hermeneutikai feltölthetőségére. Először nagyon röviden idézzük fel a szöveget, illetve a szövegnek csak három pontjára mutatok rá. Az első színben az angyalokkal már előrejelzi ezt a küzdelmet, tudjuk, hogy a küzdelem az folytonos. Az űrszínben, amint hallottuk stílusosan az űrből, az űrszínben találja meg Ádám ezt az életértelmet, ami nem más, mint az és mégis küzdés. És ez a küzdés folytonos, a szabadságért, egyenlőségért, testvériségért, közjóért, szellemi önállóságért, a szabad akaratért, a determinizmus ellenében, azaz a nagy és szent eszmék megvalósításáért. Folytonos a küzdés, mert folytonos a bukás is, mégpedig az eszmék torzulása, megvalósítatlansága miatt az emberi gyarlóságok, bűnök révén. Ez az és mégis küzdés filozófikuma egészen a falaszter színig, illetve az eszkimó színig a fejlődés elvvel kapcsolódik össze, de a falaszter és az eszkimó szín a teljes véget és a teljes kiábrándulást hozza Ádám számára. Kass János és Réti Zoltán illusztrációja szemlélteti ezt számunkra. Zicsi Mihály illusztrációjával mesélem tovább nagyon gyorsan a szöveget. Küzdés filozófiáját feladja Ádám öngyilkossági szándékával, egy eszméhez még ragaszkodik a szabad akarathoz, és ezt érvényesíti azáltal, hogy öngyilkos akar lenni. Tehát küzdés filozófiáját öngyilkossági szándékával feladja Ádám, de a szín végén, a 15. szín végén, a tragédia végén az Úr mégis visszaadja Ádám számára ezt a küzdés filozófiát. Mondottam, ember küzdj, és bízva bízzál. Az és mégis küzdés filozófikumának világirodalmi kapcsolódása kapcsán Goethére utalnék, a Faust drámai költeményére, csak két sort jelezve, ki holtig küzdve fáradoz, az megváltást remélhet. Valamint a magyar mesterre, Vörösmarty Mihály gondolatok a könyvtárban, bölcseleti költeményére, és mégis fáradozni kell, küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Az és mégis küzdés filozófikuma, mint ahogy az egész tragédia, hatalmas értelmezés történettel bír, csak néhányat felsorolva, Horváth Károly, Martinkó András, Baranyi Imre, Németh László eszéje, és megállok Szerbantalnál, Magyar Irodalom története 1934, így ír az és mégis küzdés filozófiájáról, úgy, mint a magyar eidosz legsajátabb életbölcsességéről, melynek lelki alapja az az érzés, hogy bármi csapások érnek kint a gyepűn, van valahol bent a magyar lélek mélyén valami megközelíthetetlen, körülhatárolt, független terület, ahol a magyart nem győzhetik le a szünet nélkül sújtó századok. Madács életfilozófiája ugyanaz az és mégis gondolkodás, melyet Zrínyiben fedeztünk fel először, Vörösmarty Csongor és Tündéjében, és gondolatok a könyvtár bannyában láttunk teljes költői kifejlődésében, és most Madácsnál jelenik meg, mint burkolt filozófiai gondolat, hogy majdan Ady Endrében lírai világnézetté szélesedjék. Legnagyobbainknak ez az életbölcsessége, a magyar eidosz legsajátabb filozófiai mondani valója. Sík Sándor ugyanabban az évben hasonlóan fogalmaz, a műnek a küzdés filozófia a leglelke szerint magyar mondani valója. Más nézőpontból is megközelíthetjük a küzdés filozófikumát, mégpedig ha mint kanti kategorikus imperatívust értelmezzük. Azaz egy olyan belső indítatású törvénynek, amelyet Ádám saját öntörvényadó belső autonóm akarata hozza létre független állapotában, Istentől elszakadt független állapotában. Ez a küzdés ténye, ez egy olyan belső parancs, amely nincsen tekintettel a tapasztalati valóságra, és Lucifer pont ezt csodálja Ádámnak, hogy e kedély csak a gyermeké lehet, hogy mindig újrakezd és mindig újrakezd. Ahogy utaltam rá, a küzdés filozófiát feladja Ádám öngyilkossági szándékával, De ezt a küzdésfilozófiát, ezt a belső indítatású törvényt mégis meg kell őrizni. Az embernek az ebbe vetett hitét, reményét vissza kell adni, és kanti párhuzamot mutat az, hogy Madács posztulálja Istent, és ez a legfelsőbb lény az, aki majd egy törvény szerint parancsol az embernek, és visszaadja az embernek a küzdésbe vetett bizalmat. Tekinthetünk úgy is erre a küzdés filozófiára, mint új romantikus mítosz. Két szubstanciája van, ha mítoszként tekintünk rá. Egyrészt, mint bűnbeesés. Tudjuk, Ádám maga bűnbeesik, hiszen legyünk tudók, mint Isten. Ezt áhítja. Másrészt a divinatórikus törekvései, a nagyra vágy formájában az, hogy önmaga enistenévé akar lenni, szintén a bűnbeesést mutatja, és ez a bűnbeesés Ádám, mint első ember, és mint a többi ember lévén a történelmi színekben sokszor megismétlődik, az ember gyarlófélek mi voltának ismétlődése okán, és az eszmék torzulását okozza. A másik szubstancia a megváltás, az és mégis küzdés filozófikuma révén. Azaz Ádám csalódásait követően mindig újra kezd, és mindig a tökéletesebb létszféra felé irányul. Az és mégis küzdés étosza az ember öntudatát és emberi méltóságát állítja. A vég ellenében, az emberi élet végessége ellenében, határoltsága, a determinációk ellenében és az emberiség létének vége ellenében is. Miért tekinthető romantikus mítosznak Madách Ádám mítosza? Tudjuk, hogy a mítosz, mint struktúra, az emberi nem feltételezett lehetőségeinek modelljeit kínálja, ugyanezt kínálja a tragédia is, több szinten, az egyén szintjén, a történelem szintjén, az eszmék szintjén, és a nagy egész szintjén, a kezdet-vég, végkezdet szintjén is. Az ember tragédiája utolsó kéziratlapját láthatják, a 150-et. Ezt nagyon jelképesnek érzem. És azt is, hogy a kéziraton a vége kifejezés át van húzva. Valóban, ennek a tragédiának nincs vége. Folytatják a befogadók, folytatják az olvasók, folytatják a rendezők, a filmrendezők, az illusztrátorok, folytatják a színészek, az olvasók, írók, stb. A hermeneutikai feltölthetőségről beszélnék a továbbiakban. Nem csak a küzdés filozófiára jellemző ez, ahogy azt láthattuk. Különböző szemüvegekkel tekintünk rá, és feltölthető, mint egy szivacs, magába szívja a különböző értelmezési lehetőségeket, hanem az egész tragédiára ez jellemző. Néhány értelmező idéznék fel. Sík Sándort 1911-ből, miként a tragédiának úgy a nagyművészi alkotások kiváltsága is az, hogy mindenkor és minden nemzedék megtalálja benne a magáét. Azaz mi is. Babits Mihály a tragédia hatásának titkát 1923-ban így látja. 100 esztendeje, hogy Madách Imre megszületett, olvasd újra a művét, és úgy fog hatni rád, mint valami véres aktualitás. Korod és életed legégetőbb problémáival találkozol, szédülten és remegő újakkal teszed le a könyvet. Cervantal magyar irodalom történetében a drámai költemények Byron, Káinját, Goethe Faustját és Ibsen Pergünnyét kiemelve, és köztük Madách művének sajátosságára utalva, szerinte soraikat a legnagyobb szellemi szándékok, a végső kérdések és a szimbolikus, mélyértelmű feleletadások feszítik, tulajdonképpen nem is olvasásra készültek-e művek, hanem kommentálásra, mint a szent könyvek és a misztikus szövegek. Kisebb könyvtárnyi méretű a tragédia e kommentálása, azaz recepció története. A tragédia hermeneutikai feltölthetőségéről folytatva a gondolatmenetem, tehát a műalkotása másképp értések széles spektrumát teszi lehetővé, éppen hermeneutikai természete, feltölthetősége, nyitottsága és az értelmezés szabadságára lehetőséget adó jellege révén. E nézőpontból a tragédia esztétikai értékessége vitathatatlan. Madách az európai kultúra igen nagy spektrumú elemeit megismeri műveltsége révén, kiválogatja, a maga számára is értelmezi, átformálja, és egy meglepően új kombináció, jó eredeti műegész teremt, mégpedig szuverén módon. Ezt az eredetiséget vette észre Arany János, amikor így fogalmaz levelében. Valahára födöztem föl egy igazi talentumot, egy kézirat van nálam, az ember tragédiája, Faust féle drámai kompozíció, de teljesen maga lábán jár. hatalmas gondolatokkal teljes. Az első tehetség Petőfi óta, ki egészen önálló irányt mutat. Erről a monumentális teremtő gesztusról szól Madách Imre egy csodálója, Karinthy Frigyes is, aki rendkívül változatos műfajokban mutatta be a tragédia hatását, az emberke tragédiát, az embrió tragédiát is megírta, és különböző regényekben, novellákban megírta a 16. szín, mint lehetséges folytatást, de egy rendkívül mély tanulmányt is írt 1923-ban a Nyugat számában, és ebből idézek egy mondatot. Ezt a szomorú játékot, ezt a drámai költeményt vidáman neki feszülő elővel a legtisztább intelligencia és belátást teremtette meg tulajdonakaratából a hetedik napon, mint valami Isten. Az ember tragédiája bűveletéről, hatástörténetéről már érintettem egy kissé, de most nézzünk bele pár kocka erejéig. A 13 éven keresztül készült és 2011-re elkészült 160 perces animációs változatba Jankovics Marcell alkotásába. Ha erre a bűvöletre rátekintünk, néhány adatot csak éppen felsorolásszerűen előadáson végén. 177 kiadásban jelent meg magyar nyelven, 1995-ig 40 különböző nyelvre fordították le, ebből 33 fordítás olvasható az STA JGPK-n dr. Benne Kálmán vezetésével és gyűjtő dokumentáló munkájának eredményeképpen működő digitális Madách archívumban, amely egyébként minden olyan dokumentumot rögzített digitálisan, mely Madách Imre életművével és a Madách kultusszal kapcsolatos, köszönhető Benne Kálmán több évtizedes gyűjtőmunkájának. Tudjuk, hogy például önálló kötetek jelentek meg arról is, hogy milyen volt a drámai költemény recepció története, befogadás története Franciaországban, vagy Németországban, vagy Finnországban. Az ember tragédiája egyaránt generálja az illusztrációt, az adaptációt, valamint a továbbgondolást. Éppen hermeneutikai feltölthetősége révén önmagában hordozza a kreatív, újrateremtő megközelítéseknek az inspirációját. Tovább gondolkodtatja önmagát különböző művészeti formákban. Csak néhány példát emelek ki. Először is a színházművészet. 1883 Van Paulai Edének köszönhető színpadra állítása. Azóta 1150-nél több különböző színházi bemutatót jegyeznek, nyilván emögött több tízezer színházi estét. Nem csak a történelmi Magyarország, nem csak Európa nagyvárosaiban járt ez a darab, hanem más kontinensek nagyvárosaiban is. Vagy a tragédiát 29-től előadták rádióelőadások formájában, 33-tól máig, ugye 2011-ben látható éppen Szegeden, szabadtéri színpadi előadások formájában, 69-ben tévéjátékot láthattunk, sőt, még bábjátékként is előadták, és ahogy említettem, Jankovics Marce 88-tól 2011-ig készítette az animációs filmváltozatot. A tragédia inspiráló ereje, tehát a több művészeti ágban megjelent, a szépirodalomra utalok, mégpedig röviden, Czóbel Minkára, ő egy elfeledett költőnő, aki 1900-ban megírja a Donna Juana című drámai költeményét, Éva nézőpontjából a nő tragédiáját. És több jelentős költőt, illetve írót sorolhatunk fel, akiknek a műveiben a tragédiára való utalással vagy hatással találkozhatunk. Ez a bűvölet folytatódik az illusztrációkon túl, amiről adtam egy úgymond körképet előadásom első részében, folytatódik a tovább festés, tovább rajzolás formájában, így például újra a Paradicsomon kívül című olajfestményt 2002-ből Szenegál Istvántól említhetünk meg, amely tovább festi a tragédia 16. színét. Ugyanígy a 16. szín, tehát egy tovább gondolás, Jéga Szabó László az ember komédiája, installáció, amelyben Éva, látjuk, hamarosan életet ad Káinnak, de Ádám háta mögött, a szikla szélén már ott dolgozik Lucifer, fekete szellem alakja a pokol sárga bugyraival és mindenféle eszközeivel csábít. Karikatúra sem maradhat ki, Madács tragédiája, a nő üzeni nekünk, Kaján Tibor a karikatúrán. És végül néhány zenei feldolgozást megemlítek, de éppen csak megemlítem Bárdos Lajos és Dohnányi Ernő kantátáját, Ránki György 1970-es opera változatát, feldolgozását, valamint, hogy a kedves hallgatók úgy menjenek el az előadásról, hogy közben jól érzik magukat, gondoltam önökre is, és egy kortárs könnyű zenei együttest választottam, a belga együttesnek 2010-ben készült el az Ember tragédiája című rap feldolgozása, és ennek utolsó három strófájába fogunk belehallgatni.
Van nemesi család, felvilágosodás felterensébe, szívbaj, drámai költemény 1859-60. Többször is betiltották a művet, Prohászkának cseppet sem tetszett, az első három szín jön, ezt jegyzett el. Ádámtól és Évától kezdtem, először ott voltak bent Istenben, totál kommában öntudatmentesen, jövényi létben és szemérmetlen. Jött az a Lucifer és keltett a vágyat, ennyi pont elég is volt a kezdőpárnak. Kiakadt az úr, de bitangul, hogy a fejére nő ez a fiatal úr. Dualizmust akarsz, meg öntudatod? Kérdezte Isten, akkor húzzál fel a parasztnak, mondta és haragra gerjedt. Ilyettükben amazopek felvették a levelet, és indult az ember tragédiája, amikor leküldte az úrőt a matériába.
Negyedik Egyiptom az ókorban, ahol a fáraó magányos, mert a dicsőségtől még nem lesz családos. Hiányzik a nő, menthetetlenül leuralja a mondhatatlan űr, felszabadítja a rabszolgákat, így menekül a demokráciába. Az ötödik színben, Athénban, Miltiadészként demokrata, de két demagóg beszélget, és kimondják, mi a népítélet. A szabadság és egyenlőség szép ez még csak rögezmény.
Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen professzorasszony előadását, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bajor Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi docense tartja meg Az utazásaim a hímvessző körül, pénisz rekonstrukciós műtétek című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!